16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Az Európai Bizottság új intézkedésekkel védené az európaiak egészségét, valamint javítaná az egészségügyi ágazat hosszú távú ellenálló és versenyképességét. Tájékoztatott Valdis Dombrovskis, gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos Strasbourgban. Sajtótájékoztatóján a LED biztos elmondta, hogy az egészségügyi csomag, amelyet egy biotechnológiai jogszabály, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályok felülvizsgálata, valamint egy úgynevezett szívvédelmi terv alkot, meglátásuk szerint megerősíti az uniós biotechnológiai ágazatot, felgyorsítja az innovatív új kezelések és terápiák kidolgozását a betegek számára, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az orvostechnikai eszközök fejlesztésére vonatkozó szabályokat az uniós vállalkozások számára a laboratóriumtól a piacig, biztosítva ugyanakkor a betegbiztonság nagyon magas szintjét. A javaslatcsomag kezeli az Európában vezető haláloknak számító szív- és érrendszeri betegségek problémakörét, a megelőzésre, felismerésre és időben történő kezelésre vonatkozó átfogó uniós megközelítéssel. A sajtótájékoztatón Várhelyi Olivier egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztos közölte, az Európai Bizottság jelentős egyszerűsítést javasol az egészségügyi ágazatban, hogy a biztonságos és hatékony eszközök gyorsabban eljussanak a betegekhez, miközben fenntartják a legmagasabb biztonsági előírásokat. A földértékesítési program következő ütemében több mint 1000 településen nyílik lehetőség 10 hektárnál kisebb területű állami tulajdonú földrészlet megvásárlására. A földrészletekre 30 napig, azaz január 16-áig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium elektronikus pályázati rendszerének felületén. Az eladásra szánt földek egyrészt az osztatlan közös tulajdon felszámolását, másrészt pedig az állami földvagyon portfólió tisztítását szolgálják. Az Agrártárca a magyar gazdálkodók földhöz jutását folyamatosan támogatja annak érdekében, hogy biztonságos, jó minőségű hazai élelmiszerek kerüljenek a magyar családok asztalára. A földértékesítési program során több mint 2700, összesen 1500 hektár földterületet kínálnak eladásra. A vételi ajánlatot tevők a központi azonosítási ügynök rendszeren keresztül egyedi azonosítással, digitális állampolgárság program mobil alkalmazással vagy ügyfélkapu plusz igénybevételével tudnak belépni az elektronikus pályázati rendszer felületére. Szerdától január 20-áig regisztrálhatnak a művelődési házak a Petőfi Kulturális Program 2.0-ra, amelynek célja, hogy az értékalapú, minőségi kulturális szolgáltatások ne csupán a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is elérhetők legyenek, mondta a kultúráért felelős államtitkár egy interjúban. Závodján Magdolna felidézte 15 évvel ezelőtt, a 3155 magyarországi településből mintegy 2300-ban nem dolgozott közművelődési szakember. A művelődési házak jelentős része pedig csak alkalomszerűen úgynevezett kulcsos házként működött. E helyzet megváltoztatására indult el az a kulturális kezdeményezés, amelynek célja az volt, hogy újra megnyitva a művelődési házak ajtaját, értékes, minőségi kulturális tartalommal töltse meg azokat. Az államtitkár kiemelte, a koncepciót sikerült következetesen végigvinni képzésekkel és jogszabályi módosításokkal megalapozva a rendszer működését. Ennek eredményeként 2020 óta minden önkormányzat számára kötelező a közművelődési szakember foglalkoztatása és a művelődési házak folyamatos nyitvatartása. A program keretében a települések nem pénzbeli támogatást kapnak, hanem államilag finanszírozott és előre ellenőrzött kulturális szolgáltatásokat. December 18-án 13 és 17 óra között a Magyar Telekom megbízásából érkező segítők jelennek meg Nyíregyháza több pontján. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára az ünnepi időszakban. A kezdeményezés kapcsolódik a cég idei karácsonyi kommunikációjához, amely az egymáshoz való visszatalálás jelentőségét állítja a középpontba. A belvárosban összesen 30 segítő vesz részt az akcióban. Őket nagyméretű puttonyaikról lehet felismerni, amelyek a szimbolikus értelmezés szerint a kimondatlan gondolatokat és a magunkkal hordozott terheket jelképezik. A járókelők a segítőkhöz odalépve egy QR-kód beolvasásával lehetőséget kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjenek olyan ismerőseikkel vagy családtagjaikkal, akikkel korábban megszakadt a kapcsolat. Emellett arra is van mód, hogy címzés nélkül leírják gondolataikat. A szervezők szándéka szerint az utcai jelenlét elsősorban figyelemfelhívó jellegű és az ünnepi időszakban gyakran háttérbe szoruló személyes kapcsolatokra irányítja a figyelmet.
Az időjárásról.
Nagyrészt borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, legfeljebb néhány helyen szakadozik fel a felhőzet. Kezdetben ónos szitálás is előfordulhat, később gyenge eső, néhol akár ónos eső is kialakulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, reggel mínusz 3 plusz 4 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Tört át az ég, zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád. Ó fényes nap, ó szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel napunk fényességet, üzze el a sötétséget, üzze el a sötétséget.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. Örülök, hogy önökkel lehetek, számítok figyelmükre ebben az órában is. Isten öltesse a ma névnapjukat ünneplő Lázárokat és Olimpiákat, valamint azokat, akik ma tartják születésnapjukat. Hogy milyen fontos események fűződnek a mai naphoz, azt a rövidesen hallható kalendárium közli majd. Az útra való szól a folytatásban a hitéleti gondolatokkal. 16 óra 30 perckor a régiókról szól. Az óra második felében Sárospatakra látogatunk, ahol a Tokaj-Hegyalja Egyetem Senior Akadémiájának ez évi utolsó előadásán dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. Alapítója, ügyvezetője volt az előadó, belebeszélget majd kollégánk. Tartsanak velünk ebben az órában is, rádiózzunk együtt!
Szép felhő, beszélj, mondd el hát fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel? Esőcsepp mi ápos fölnevel. Mit jelent a fényes szivárvány? Út lenne a mennyek irányán. A szápor gyászol, vagy inkább értünk táncol. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeélek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Ó, mondd el, holdam, meséld el, mi az, ami minket vezérel. Hogy fény lesz, oly szép erősen, belőled lettem, s te belőlem. Téveszme lenne a gondolat, hogy nem te űzöd el a gondokat. Éjjel, fényjel, végtelenségbe vezényel. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeélek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Fádni végig csendben ülni, szállni szerte úgy repülni. A fák a lomba, rét az erdő, forró szellő. Na mondd el, meddig izzik még lángunkat az álmok őrizzék. Lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbeúszom a napfény tengerét. Mérhetetlen egyensúlyban ringad szerte szét. És ha körbeélek, majd kivágok magamból egy darabot. Azt belép fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Benned maradok. Örökre.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Ma december 17-e van, a Lázárok és Olimpiák névnapja. Köszöntjük őket! A Lázár Héber eredetű férfi név az Elezár név görög rövidüléséből, illetve ennek a latin Lazarus formájából származik, jelentése Isten megsegített. A bibliai újszövetségben a Lázár név Lukács és János evangéliumában is szerepel, előbbiben Jézus mint beteg koldust említi a példázatában, utóbbiban Jézus barátjaként jelenik meg, akit Jézus feltámasztott a halálból. Az Olimpia női név a görög Olimpiasz névből származik, jelentése Olympus hegyéről való. Most pedig nézzük, mi minden történt a múltban, december 17-én. 1778-ban e napon született Sir Humphry Davy, angol kémikus, fizikus, számos kémiai elem, például a klór és a jód felfedezője. 1790-ben ezen a napon kőbe vésett aszték naptárat fedeztek fel Mexikó városban. 1866-ban e napon született Ferenc József festőművész. 1903-ban az amerikai Wright fivérek végrehajtották repülőgépükkel az első sikeres motoros repülést. 1907-ben, december 17-én halt meg Lord Kevin Scott, matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérséklet és skála megalkotója. 1936-ban, december 17-én született Ferenc pápa, a katolikus egyház vezetője, 2013 márciusától a 266. az egyház fők sorában. 1969-ben, december 17-én született Roska Botond, neurobiológus, egyetemi tanár, kutató, aki azon dolgozik, hogy számítógéppel pótolja az elveszített látást. 1996-ban, december 17-én a gánai Kofi Annant nevezték ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárává. 1551-ben e napon meggyilkolták a 69 éves Fráter György erdélyi kormányzót. 1777-ben Franciaország elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét. 1792. december 17-én tartotta meg első előadását az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság. 1800-ban e napon született Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár akadémikus. 1832-ben ezen a napon jelent meg a Kossuth Lajos által szerkesztett országgyűlési tudósítások első száma. 1894-ben először jelent meg december 17-én az Új idők című képes szépirodalmi hetilap Herceg Ferenc szerkesztésében. 1895-ben meghalt Irinyi János, a robbantásmentes gyufa feltalálója. 1974-ben december 17-én született Lajkó Félix, világzenei hegedűművész és zeneszerző. 1986-ban ezen a napon először végeztek szív-, tüdő- és májtranszplantációt egyszerre. 1988-ban e napon halt meg Róna Emmi, festő, grafikus, illusztrátor. December 17-e a Római Katolikus Egyházban Szent Olümpiász bizánci nemesasszony emléknapja, a Görög Katolikus Egyházban pedig Dániel proféta és a három ifjú emléknapja.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavaival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a habok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyújt ezzel. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percünk megragad, az ölelés még halk ajándék asztalok között. A nap beköltözött, fényköveti az árnyát, mint vizet a habok. Én ugyanitt várok rád, időből adok. Hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, miért vizet a habot. Én
útra való. Egy társulszegődő gondolat.
Két lábbal a földön. Vannak olyan emberek, akik két lábbal a földön, a szigorú realitások talaján élik meg mindennapjaikat, s vannak olyanok is, akik sokszor a földtől és a valóságtól egyaránt elrugaszkodva lebegik át az életüket. A két lábbal a földön járó embereket bosszantja az elrugaszkodók szárnyalása, míg a szárnyalóban ellenszenvet vált ki a másik fél kérlelhetetlen realitása. Örök feszültségforrás ez az emberiség életében. Ám azt csak kevesen ismerik fel, hogy mind a két típus egymásra van utalva. Képzeljünk el egy profi kosárlabdázót. A jól megtermett és masszív izomzattal rendelkező játékos szinte tapad a földhöz, miközben a gyűrű alá manőverezi a labdát. Kemény harcok, lökdösődés, dinamizmus, racionalitás és jól megtervezett stratégia jellemzi a játékukat. Ám amikor ott állnak a gyűrű alatt, akkor egyszerre ez a földhöz tapadás megszűnik, és teljes erőből, a két lábbal a földön állásból emberfeletti szárnyalásba képesek átváltani, és kérlelhetetlenül bevarják a labdát a kosárba. A kosárlabdázók sikerének egyik nagy titka az, hogy képesek megérteni és leküzdeni a két mód közötti kreatív feszültséget. A földtől való elrugaszkodást a földdel való kapcsolat előzi meg. Csak két lábbal a földön lehet elég erőt szerezni az elrugaszkodáshoz. Fél lábbal, lábújhegyen állva, vagy éppen légüres térben lebegve, nem lehet elég lendületet venni. Éppen így csak a realitások talaján állva lehet igazán elrugaszkodni a valóságtól. Elrugaszkodni azonban muszáj. Az emberi élet több mint két lábbal a földön való állás. Az az ember, aki nem mer vagy nem tud elrugaszkodni, az élete értelmét veszíti el. Ahogy a kosárlabdázónak is el kell rugaszkodnia a labda célba juttatása érdekében, úgy az embernek is el kell szakadnia a földtől. A kereszténység is végső soron egy ilyen elrugaszkodás. Egy reménytelen elrugaszkodás. Nem egy 3,5 méterrel lévő gyűrű felé törünk, hanem az ég felé. És mivel emberi lehetőségeink limitáltak, ezért Isten keze húz fel minket az elérhetetlennek tűnő magasságba.
Útra való. Egy társulszegődő gondolat.
A lépésed miért?
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, meg feladom csendben, vagy végigcsinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, illom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, ha jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinór a lábam, hagyom az élet magába ráncsom, kézem fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni. Életmentő, megérdemeltem, szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik, az összes ismerősöm törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg, mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg, mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek, visz előre a hisztek bennem. De legalább
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2025. december 17-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba az országban, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések az országos mentőszolgálatnál. Mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra cserélik le a mentőautó flottát. Az új nemzetközi összehasonlításban is korszerű, csúcs technológiával ellátott autók nagyon fontosak a betegek, a járműben dolgozók, valamint a többi közlekedő szempontjából is. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, a mentőszolgálat 17 000 dolgozója idén 1.300.000 betegnek segített és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Csató Gábor elmondta azt is, hogy a 43 új autó 3,3 milliárd forintba került, a bennük található egészségügyi felszereléssel pedig majdnem 5 milliárd forint az összértékük. Az új autók esett rohamkocsik, azaz az életmentéshez szükséges összes eszköz megtalálható bennük, mint például a lélegeztetőgép és a defibrillátor. A főigazgató bejelentette, a mentőszolgálat január 15-től induló új kampányát, amelyben óvodás gyerekek könnyed, interaktív formában sajátíthatják majd el, hogyan tudnak segíteni a felnőtteknek, ha baj van. Mostantól több mint 87 ezer felsőoktatási dolgozó és csaknem 30 ezer szakképzésben dolgozó részesülhet egy újabb lakáshitel törlesztéshez vagy önerő biztosításához felhasználható otthonteremtési támogatásban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga Bajusz Veronika úgy fogalmazott, újabb, kézzelfogható támogatási forma vált elérhetővé mindazok számára, akik nap mint nap a közösség szolgálatában dolgoznak. A támogatás lakáscélú hitelek törlesztéséhez vagy önerő biztosításához igényelhető. Ez a támogatás a megújult egyetemek, az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, a köznevelési és szakképző intézmények dolgozói számára is elérhetővé vált. Ezzel az intézkedéssel szeretnénk kifejezni köszönetünket és elismerésünket. Az önök elkötelezett munkája nélkülözhetetlen hazánk fejlődése és közös jövőnk építése szempontjából. Bízom benne, hogy az otthon támogatási program valódi segítséget nyújt a mindennapokban, fogalmazott az államtitkár. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem módosította az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület a novemberi ülésén is az alapkamat szinten tartásáról döntött, amely így változatlanul 6,5% és a kamatfolyosó két szélesen változott. A jegybank felfelé módosította inflációs és GDP növekedési előrejelzését. Az MNB szakértői az idei évre 0,5%-os GDP növekedést várnak, míg az infláció 4,4%-os lehet. A jegybank jövőre 3,2%-os inflációra számít, az árrésstop februári kivezetése mellett. A Magyar Nemzeti Bank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta. A szakértők a szeptemberi 2,8%-hoz képest most már csak 2,4%-os GDP bővülést várnak. A Selmecbányai Akadémia alapításának 290. évfordulójára ünnepi szakestéllyel emlékeztek meg a jogutódkarok a Miskolci Egyetemen. Az évforduló alkalmából Valéta kiállítás is nyílt, amely a selmecbányai gyökerű, a Miskolci Egyetemen máig is élő diák hagyományokat mutatja be. Az egyetem üvegelő csarnokának galériáján látható kiállítás a bemutatott tárgyakon és relikviákon keresztül ismerteti meg az érdeklődőkkel a még ma is élő selmeci hagyományokat. A részletekről Mucsi Gábor, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékánja számolt be rádiónknak.
A Valéta kiállítás a Miskolci Egyetem gyökereiben a Selmecbányai Akadémiához kötődő kiállítás. Itt ezek a diákhagyományok ugyebár felkerültek az UNESCO listára, és gyakorlatilag ezeket a relikviákat, amelyek között vannak igencsak régi, akár 100 éves hagyományokat őrző eszközök is, ezeket állítjuk ki. És olyan különleges módon, hogy mindenki megtekinthesse, tehát a Miskolci Egyetem főépületébe, hogyha valaki betér a főbejáraton keresztül, akkor az első emeleten ezeket meg tudja tekinteni, és az egyetem identitását hordozó eszközöket tudja itt megtekinteni. Szerencsére nagyon jó a kapcsolat a hallgatóság és az oktatók között. Tehát a kar vezetése is arra ügyel, tehát ügyelünk arra, hogy érezzük a helyzetet, érezzük a különböző kialakult szituációkat. Tehát magyarul a valéták, akik végeznek, ugyebár minden évben szakestélyeket szerveznek, és olyan programokat, ahol az összetartás jelei megmutatkoznak. És megkerestek minket, hogy szeretnék ezt bemutatni a 290. év apropóján, ugyanis 1735-ben alapították azt a bányászati kohászati iskolát, akkor még középfokú intézményt Selmecbányán, amely a Miskolci Egyetemnek a jogelődje. És mi ennek a kezdeményezésnek, ami a hallgatóságtól jött, nagyon megörültünk, és azonnal felvettük az egyetem vezetésével a kapcsolatot, aki szintén a támogatását fejezte ki.
Továbbra is nyitva tart a Szeretett Süti Gyár Miskolcon. A Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének karácsonyi jótékonysági akciója advent első vasárnapja előtt indult el. Az adománygyűjtés célja, hogy minél több rászoruló miskolci család és idős ember részesülhessen támogatásban. A közösségi élmény mellett a vásárlók adományai segítségével sok ember karácsonya válhat gazdagabbá és boldogabbá. A részletekről Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatóját hallják.
A Szeretett Süti Gyár is már egy hagyományos program, ez egy közösségi program egészen az utolsó adventi vasárnapig tart, és már jó régen elkezdődött, ez most egy jó hosszú adventi időszak. Nagyon hamar betelnek a helyek, tehát nagyon sok olyan csapat van, akik ugye hallanak erről a programról, és minden évben mondja, hogy most is lecsúsztunk, hát igen, nagyon hamar, tehát amint meghirdetjük, gyakorlatilag egy pár napon belül, de egy héten belül van egy olyan végleges lista, hogy kik jönnek sütni a Szeretett Süti Gyárba. Nagyon örülünk neki, hiszen ez egy tipikusan olyan adományozási vagy adománygyűjtő program, ahol nem csak a adományozott érzi majd ennek a hatását, hanem az ott lévő csapatok is, a munkahelyi baráti közösségek, iskolai csapatok, akik ott rá tudnak hangolódni egy kicsit a karácsonyra, közben nyilvánvalóan segítenek ezzel, tehát egy ilyen nagyon win-win szituációról van szó, és hát nagyon népszerű a program. Minden évben gondolkozunk, hogy egy picit kellene változtatni, de annyira szeretik a csapatok, hogy nem tudunk ezen, illetve hát így már nyilván nem is szeretnénk változtatni rajta. A Szeretett Süti Gyár ugye arról szól, hogy mézes kalácsokat, vagy mézes kalács süteményeket, nem tudom pontosan, hogy kell ezt fogalmazni, ilyen formákat sütnek, díszítenek az ott lévő csapatok, ezt ugye kínálják a adventi rendezvényeken résztvevőknek, akik amúgy kijönnek és különböző programokon vesznek részt, és hát nyilván aki szeretne adományozni, egy persejbe dobhat készpénz, tehát ugye ez a készpénz gyűjtő akció, ha nagyon lecsupaszítjuk. Idén is a Szent István téren, Miskolcon, és minden nap 4 órától 7 óráig, tehát a legaktívabb időszakban kívül a hétvégéket, hiszen hétvégénként két-két csapat süt a süti gyárban, ott már délután 1 órától egészen este 7 óráig várjuk az érdeklődőket.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2025. december 17-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek, olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a meredéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Szívvel, tisztességgel Zemplénért dolgozni. A Tokaj-Hegyalja Egyetem naptári év utolsó szenior akadémiája előadásának ezt a mottóját dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. Alapítója, ügyvezetője fogalmazta meg, aki a 2015 óta nemzeti értéktárba tartozó Szerencsi csokoládé történetét mutatta be. Arról, hogy miért is a hagyományos Szerencsi csokoládégyártás megmentőjeként is emlegetett cégvezetőt hívták meg a program részeként, Csatlósné Komáromi Katalint, az Egyetem Társadalmi Kapcsolatokért felelős igazgatóját, szervezőt hallják. A riporter Bódis Attila.
A Senior Akadémia minden hónapban igyekszik más tudományterület vagy olyan ismeretterjesztő téma iránt felkelteni a helyiek érdeklődését, illetve egy átfogó tájékoztatást adni, ami itt a mi életünket is érinti, és ha valami, akkor a Szerencsi csokoládégyár története ilyen volt. Dr. Takács István, mondhatjuk nyugodtan, hogy ennek a térségnek és a gazdasági életnek egy ikonikus szereplője, és így, amikor megkerestünk, nagy örömmel fogadta el a Tokaj-Hegyalja Egyetem felkérését. A hallgatóság soraiban is ugye számos Szerencsi vagy Szerencs környéki településről is érkeznek hallgatók, de mindenki számára nagyon izgalmas, érdekes és tanulságos az a történet, amit megoszt itt a hallgatókkal, és hát minden mellett meg is édesítette a délutánunkat, hiszen olyan előadást tartott, ami nem csak a fülre, hanem más érzékszervre is hatással volt.
Dr. Takács István munkatársaival a 90-es évek közepén indította útjára azt a vállalkozást, amely tovább vitte a Szerencsi csokoládé gyártás évszázados hagyományát.
Lehetett látni, lehetett érzékelni a 90-es évek felétől, hogy itt baj lesz. Mert az új tulajdonos, akiről csak jól tudok mondani, ő nála nem fér bele a mindennapjaiba, az ő termelési gyakorlatába, hogy nagy élő munkai igényű termékeket is állítson elő, és azt értékesítse, mert ez elképzelhetetlen egy multinacionális cégnél, Szerencsét pedig ezek az élő munkai igényes termékek tették híressé. És szerencsiek lévén ugye láttuk, hogy na, meg kell menteni valamit, meg kell ezt a majd 100 éves múltat menteni, és hát hogy tudjuk ezt megcsinálni, hogyha egy kis vállalatot létrehozunk, és különösen az élő munkaigényes termékeknek a kezdeti gyártásával foglalkozunk, és aztán utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ezért 96-ban létrehoztuk a Szerencsi Bonbon Kft-t néhányan. És aztán csináltuk a finom desszerteket, hát csak egyet, talán kettőt, a konyakmeggyet például, ha tudom ezt megjegyezni, vagy a mazsolahalmot, talán elég ez a kettő, és még mellette van legalább 8-10 társ. Ezeket kezdtük el gyártani, és aztán arra gondoltunk, hogy na, átadjuk a városnak. 2 év után vegyétek, és aztán folytassátok, mert már a kezdet, az indulás az megvan. Sajnos a város nem mert elfogadni, egyrészt azért, mert ez egy bonyolult szakma, nagyon bonyolult szakma, és nem volt olyan képzett szakember a városnál, aki ezt tudta volna vinni. Másrészt pedig a mindennapi életben egy 2 éves vállalatot még a partnerek még nem vesznek komolyan. 5-6 év kell legalább ahhoz, hogy na hát ezek tényleg valakik. Így aztán az eredeti elképzelés annyiban módosult, hogy akik megkezdtük, ott is maradtunk, és aztán csináljuk az édességeket egyre inkább szélesebb termékféleségekkel. A fő célunk az, hogy azokat a termékeket, amelyeket annak idején, amikor még a Szenesi Csokoládégyár magyar volt, azokat a termékeket gyártjuk, és ezt követően pedig, ahogy az élet kéri és kívánja, hát azokat, amik például cukormentes, diabetikus édességek, figurák, stb. Is gyártjuk, mert ezt kívánja a mindennapi élet, ugye, tehát a forgalom, és aztán most azt lehetne mondani, hogy ahhoz képest, amilyen volt, amikor a csokoládégyár gazdát cserélt, ahhoz képest egy olyan 110-120%-os a termékválasztékunk, és hát olyan 300 féle terméket gyártunk. Ennek jó része azért, hogy a receptek és a munkafogások ne menjenek veszendőbe, mert mindegyik külön kincs. Másrészt pedig, hát van egy néhány olyan is, amit még hogyha veszteség, akkor is gyártani kell, szintén a munkafogásoknak az elfelejtődése veszélyének elhárítása miatt.
Óriási bátorság kellett abban az időszakban ehhez, hiszen ahogy említette, egy új cég, ráadásul piac nélkül indultak neki ennek a kalannak. Hogyan épült egymásra, hiszen ahogy említette, kevés termékkel kezdtek, kevés fajta termékkel, szép lassú építkezés zajlott, és ugye kialakult a mai termékpaletta, és hát maga a gyár is bővült, vagyis az üzem is bővült. Hány embert foglalkoztatnak most?
Most jelenleg 130-an vagyunk, előállítunk éves szinten körülbelül 1600 tonna édességet. Ebben minden bele tartozik, kivéve a rágógumit. A rágógumit nem, mert hát azt csinálják Magyarországon egy kisebb vállalatnál, és akkor mi azzal nem foglalkozunk, de minden egyéb készül. Tényleg úgy van, hogy először egy telephelyünk volt, aztán kettő, aztán három, és most hála a Jóisten segítségének egy telephelyre sikerült koncentrálni a termelést. Én tulajdonképpen gyári szintű a kapacitás, és hát gyári szintű a színvonal, amit már harmadik éve próbálunk működtetni, és hát megvan minden remény, hogy ez meg is maradjon a jövőre nézve.
Hogyan bővült a piac, mert most már olyan helyeken is találkozok a szerencsi termékekkel, ahol előzőleg nem, éveken keresztül nem.
Minden kereskedelmi hálózatban ott vannak a szerencsi termékek, kivétel nélkül, ami Magyarországon létezik. Nem is akarom felsorolni, meg mindenütt ott van, és akkor, amit a kereskedők óhajtanak ebből a 300 féle termékből, azokat leszállítjuk részükre, mert mi szállítjuk a kereskedelmi hálózatokba is a termékeinket, a saját gépparkunk áll rendelkezésre erre a célra.
Kaptak-e segítséget? Tehát például a kormányzat hogyan értékelte, hogy van az önök erőfeszítése?
Igen, volt. A magyar állam segített bennünket. Először 2012-ben egy 50%-os visszanemtérítedő pályázat formájába sikerült a volt cukorgyár területén egy új csarnokot, gyártócsarnokot építeni, és sajnos, hál' Istennek, a COVID idején, amikor lecsökkent a volumen, érthető az egész országba, ezért az államtól kaptunk 800 ezer eurót, amihez hozzá kellett tenni a mi energiáinkból megint 800 ezer eurót, és akkor kibővítettük az 1200 négyzetméteres csarnokot, úgyhogy most körülbelül olyan 7-8 ezer négyzetméteren gyártjuk az édességeket, és így a korábban említett három telephelyből egy lett.
Említette, hogy ugye van a nevén nevezhetjük, ugye Nestlé üzemelteti most azt a valamikori klasszikus csokoládégyárat, amit Szerencsi Csokoládégyár volt egykor. Említette is, hogy csak jót tud mondani, hiszen ha jó tudom, volt is kapcsolatuk, hogy most is megvannak-e ezek a kapcsolatok, és ha jól tudom, akkor névhasználati jogot is adtak vissza.
Hát érdekes, mert mi nem kértük, csak egyszer megjelent a Nestlé-től egy hír, hogy hát visszaadják a Szerencsi nevet, és használjuk, aztán utána egy vagy két évre pedig az, hogy hát forgalmazzuk a Szerencsi kakaóport, mert annak is abba hagyják az értékesítését. Mind a kettő jól esett. Nem kértük, jól esett. Ebből azt a következtetés lehet levonni, hogy talán mint egy stafétabotot átadták nekünk, hogy folytassuk tovább a Szerencsi édességgyártás, és ez egy nagy elismerés, mert hát a Nestlé azért nem akárki, nem akármilyen vállalat, mert a világ legnagyobb élelmiszeripari termékeket előállító vállalata.
Most merre felé gondolkodnak, hogyan tud továbbfejlődni a cég?
Hát a megkezdett utat folytatjuk tovább, és mindig a kereskedelmi igényeknek megfelelően, illetve Most azt vállaltuk már, hogy a magyar édesipari termékgyártó szakemberképzést is átvesszük, mert megszűnt Magyarországon, és itt már mostan az 5. éve van az, amikor a szakmunkás képzés megindult Szerencsén. Mi vagyunk a gazdasági, illetve a gyakorlati háttér, és hála a jó Istennek, ebben az évben pedig már technikus képzés is van, ami nagyon nagyszerű dolog. Én nagyon boldog vagyok, mert ezek a gyerekek, akik ide jönnek, a szülő elengedi, az, hogyha nagyon jól tanul és tovább akar tanulni, akkor mehet egyetemre, és ez már nagyon vonzó ahhoz, hogy sok jelentkező legyen az édesipari termékgyártó technikus képzésre itt Szerencsén.
Most előadást fog tartani. Mennyire fontos az, hogy az emberek számára, hogy mondjam, egy ilyen kedves, népszerű legyen ez a szerencsi csokoládé név? Tehát, hogy megmaradjon a szívekbe az a fajta hozzáállás, ami évtizedeken keresztül kialakult.
Hát én azzal kezelném, hogy zempléni vagyok, és remélhetőleg zempléniek lesznek ezen az előadáson a hallgatók, és nagyon boldog vagyok, hogyha megoszhatom velük azokat a tapasztalatokat, gyakorlatokat, meg feladatokat, amik Szerencsén Zemplén délvidékének a kapujába előfordultak az elmúlt 100 év során.
Dr. Takács István, a Szerencsi Bombon Kft. Alapítója, ügyvezetője volt a Tokaj-Hegyalja Egyetem Senior Akadémia legutóbbi előadója. Erről hallhattak az imént Bódisz Attila összeállításában.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Hagyom, hagyom, hagyom.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért az Európa Rádió december 17-i szerda délutáni Svéd Asztal című műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata zárja az órát. Viszont hallásra további szép estét kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes első könyve 27. fejezetének 34. verséből hallgassuk meg. Áld meg engem is, apám! Nem szoktam ilyet tenni, de idén vásároltam egy teljesen haszontalan lakberendezési tárgyat. Egy karácsonyi postaládát. Minek tehetnék fel a kérdést? Miután jelképes összegért árusították, úgy gondoltam, jó buli lesz. Berendeztem egy sarkot neki, egy karácsonyi manóval, tettem mellé jegyzetfüzetet és ceruzát, hogy el lehessen benne helyezni a karácsonyi kívánságokat. Összeültünk családilag, hogy írunk, de nem tudtunk mit írni. Meg is állapítottuk, hogy ezt elszúrtam. A postaláda rossz ötlet volt. Ami szükséges, azzal rendelkezünk, ami pedig nincs meg, az fölösleges. Mi legyen a postaládával? Elkezdtem bele imádságokat tenni. A mellé elhelyezett noteszlapokra írom, és beleteszem. Az első imádság így hangzik. Áldj meg engem, Uram! Azért írtam ezt, mert erre van a legnagyobb szükségem, és úgy gondolom velem együtt valamennyiünknek. Hiszen ha az Úr áldása nem lenne rajtunk, ha nem kísérne minket naponként az ő szeretete, ha nem adta volna értünk az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, akkor nem tudnánk hitáltali nyugodt életet élni. Ezért könyörgött a mai ige szavaival Izsó apjának, Izsáknak, hogy áldja meg őt, hiszen minden nemű boldogulásának az alapja ebben rejlett. Bár testvére Jákob ekkorra már kicsalta édesapjuktól az első szülöttségi áldást, Isten kegyelméből nem maradt az Úr áldó szeretetén kívül Ézsau sem. Mi sem maradunk ki. Senki nem marad ki azok közül, akik kérik. Kérjük az Úr áldását, kérjük hittel, kitartóan, mint akik már tudjuk, hogy gondol ránk, és meg is fog áldani. A mai ige magyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.